Sziasztok, jó reggelt, jó napot, jó estét, attól függően éppen mikor hallgattok minket, hiszen ez egy podcast, ami egy bármikor letölthető, visszahallgatható internetes rádióműsor. És amint korábban felvezetésképpen elmondtuk nektek, szeretnénk kezdetben havonta egyszer egy ilyen adással jelentkezni, Hangos az autó néven, ami az autó az autóslapnak a podcast melléklete, és kicsit szubjektíven szeretnénk itt elsősorban olyan témákat, autós témákat, veterános témákat érinteni, ha úgymond kibeszélni egy ilyen kis dumaparti keretében, ami reményeink szerint nem csak minket, hanem másokat is érdekel, és ezzel is kicsit színesíteni tudjuk az újságunkat. Mai beszélgető társam Széchenyi Gábor, főszerkesztő az autó az autóslaptól. Szia Gábor!
Szia Zoli, én is köszöntök mindenkit, és bocsánat, hogy akadékoskodom rögtön az elején, említetted a veterános témákat, hiszen a retromobil is mi vagyunk, aki így a retromobilt szereti, hangoljon ránk, hallgasson minket, mert hogy retrós, veterános témák is lesznek, ahogy Zoli az előbb említette már.
Pontosan a következő adásból egy picikét előzetestként el is merem árulni, hogy ugye változott a veterán minősítés szabálya, tehát az OT-rendszám hogyan kerülhet az autókra, úgyhogy ezt a témát hamarosan egy kicsit jobban körbe fogjuk járni. Gábor, ugye még azt kell tudni, hogy Magyarországon az Engine of the Year és az Autobest nemzetközi zsűriének a magyar tagja, én pedig Kreb Zoltán vagyok az autó az autóslap főszerkesztő helyettese.
És muzeológus.
Igen, úgyhogy majd a retrós témákban itt ennek egy picikét talán majd jobban hangsúlyt tudok adni. Nos, az első témánk, ami úgy gondolom, hogy sok mindenkit érdekel, az ugye az autóvétel. Autót veszünk, autót eladunk, az autó az egy olyan dolog, hogy szükség van a napi életünkhöz, használjuk hobbiként, egy szerelemtárgy, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen megfizethető, és nagyon sokféleképpen bekategorizálható, viszont vannak olyan emberek, hogy csalásra alapozzák ezt a tevékenységüket. Ugye az autó eladással kapcsolatban mindig van egy ilyen kis seftelős hangulat, hogy adjuk, vesszük, mindig okoskodnak. Kicsit olyan ez, mint amikor régen a lóvásár volt, ugye, nem is tudom, nem vagyok ebben járatos, lehet, hogy Gábor, te hallottál ilyesmit, de voltak ilyen csodaszerek, hogy megitatták valamivel a lovat, meg egyéb ilyen dolgokkal.
Hát amikor van az a vicc, ugye nem vakez bátor.
igen. Tehát, hogy igazából ez a képesség, ez a tulajdonság, ez már ősidők óta bennünk van, és az autózással kapcsolatban is lehet ezt hozni. Nagyon sokszor vannak ilyen okosságok és trükkök. Ugye az egyik legfőbb, hogy a használt kocsi csak addig a pillanatig működik, amíg ki nem fizetik értük a vételárat. Na de az a téma, amit most hoztunk nektek, az elsősorban arról szól, hogy már akkor sem működik, amikor kifizetjük a vételárat, ugyanis az autót nem kapjuk meg.
Mert hogy nincs is.
Így igaz. Ez körülbelül egy jó évtizeddel ezelőtti történet, amivel egy kicsit felvezetném ezt a sztorit. Egy ismerősöm szólt, hogy aki nem járatos egyébként az autókban, tehát egy értelmiségi házaspárról van szó, és szerettek volna egy autót vásárolni, és mondtam, hogy természetesen segítek, majd megkeressük a megfelelő típust. Végül is erre eddig a pillanatig nem jutottunk el, ugyanis az ismerősöm szólt, hogy találtak egy kitűnő vételt, egy 2 éves Skoda Fabiát, ami tökéletesen megfelel az ő igényüknek, és 1,2 millió forintért hirdették. És ő az autó árát már ki is fizette, hamarosan megjön, úgyhogy készüljek, mert akkor meg fogom tudni nézni, és akkor elmegyünk majd egy nagyot kirándulni. Én rögtön gyanakodni kezdtem, hogy mi az, hogy kifizetted az autó árát, és az autó majd megjön. És itt csöppentem bele egy olyan történetbe, amin hát finoman szólva is elképedtem, hiszen az én ismerősöm teljesen fafejű módon, már elnézést, hogy így nevezem, de ezt neki szemtől szembe is elmondtam, tehát vállalhatom így nyilvánosság előtt. Tulajdonképpen egy kamu hirdetésnek az áldozata lett. Akkoriban nagyon népszerűek voltak ezek a csalások, amit úgy kell elképzelni, hogy kitaláltak valami fedősztorit, hogy én itt tanultam Magyarországon, de visszamentem Angliába, és itt már nincs szükségem a Magyarországon használt autómra, amit természetesen kihoztam magammal, és ez már önmagában egy teljesen érthetetlen dolog, és ő ettől most nagyon jutányos áron megszabadulna, ő ezen nem akar nyerészkedni, ezért is kínálja ilyen jó áron, az autó tökéletes, természetesen vannak róla fényképek is, Viszont azt kellett tudni, hogy ezekkel az emberekkel személyesen nem lehetett a kapcsolatot felvenni, tehát azokon a telefonszámokon, amin az autó, amit az a hirdetés futott, és ami telefonszámokat ez a hirdetéshez csatoltak, azokon nem lehetett velük kommunikálni, e-mailben folyt az eszmecsere, és hát elég furcsa nyelvi problémák is felmerültek. A lényeg az, hogy kamuszaktól bűzlett ez az egész, és mégis rá tudtak értelmes, normális embereket beszélni arra, hogy az autó vétel árát az természetesen el kellene küldeni, hiszen honnan tudná másképpen, hogy érdekli ez az üzlet komolyan vagy sem, és ezt nagyon sokan meg is tették, köztük az én ismerősöm. Utána természetesen, igen, Gábor, parancsolj.
Kérdezhetek? A teljes vételárat kérik
ilyenkor? Itt még a teljes vételár volt, pontosan, ami egy kedvező ár volt ehhez az autóhoz. Akkoriban sem 1,2 millió forintba került egy két éves Skoda Fabia, ráadásul egy jól szerelt modellről volt szó. És hát természetesen a Western Unionon keresztül kellett utalni, amit céget azért kell ugye megemlíteni, mert itt van egy olyan pénzküldési lehetőség, hogy anonim módon fel tudod venni az odautalt összeget, tehát hogy aztán téged semmilyen kapcsolatban nem lehet hozni ezzel az üggyel. Nagyon sok ilyen károsult volt akkor abban az időben. A magyar rendőrség is tudott róla, de nem igazán derítették fel ezeket az ügyeket, úgyhogy az emberek tulajdonképpen futhattak a pénzük után. És hát ez egyértelmű, hogy az emberek hiszékenységére alapoz. Autót nagyon szeretnénk, főleg, hogyha megvan egy olyan példány, amire még vágyunk is, és tökéletesen megfelel az elképzeléseinknek, az igényeknek, akkor gyakorlatilag itt az agyunkba valami kikapcsol, és onnantól kezdve mindenféle védelmi mechanizmus egyszerűen elkerül minket, és nem foglalkozunk azzal, hogy esetleg egy csalás áldozata lehetnénk. És amiért ezt a témát én most itt feldobtam, és amiért ezt a történetet elmeséltem, hogy a módszerek finomodtak, és továbbra is dolgoznak ilyen trükkös csalók az autópiacon, és erről szeretnék még egy kicsit beszélni. Gábor, lehet, hogy te is olvastad ezzel a kapcsolatban a hírt, hogy tulajdonképpen ez az anonimitás és a névtelenség az ugyanúgy megmarad, viszont már nem ilyen mesetörténetekkel állnak elő, hogy külföldön megyek tanulni, külföldre jövök vissza, és már nincs szükségem az autóra, hanem elárasztják az internetet meglévő kereskedéseknek a nevében fals hirdetésekkel, és már nem az autónak a teljes vételárát kérik, hanem tulajdonképpen csak egy jelképes összeget. Itt esetleg 100, 200, 300 euróról van szó, ami, hát valljuk be őszintén egy autó
árához... De sok embertől.
Pontosan. Egy autó árához képest ez már elenyésző összeg, és sokan nem is akarnak ezek után rendőrségi feljelentést, vagy egyéb jogi herce-hurcát, hiszen nem éri meg a sok utánajárás, rohangálás. Viszont ugyanúgy belesétálnak a csapdába, hiszen felveszik a kapcsolatot, itt megint üzengetésre megy a dolog, ha pedig netántán fel is veszi valaki azt a telefont, akkor ott csak annyi van rajta, hogy el kell utalni egy kis foglalót, egy kis összeget, mert akkor természetesen akkor az autót félreteszik. Itt általában németországi kereskedésekről van szó, ahol ugye érintettek a lengyelek, a románok, mi magyarok, tehát mondjuk ez a kelet-európai és balkáni rész, akik mondjuk így nyugati országokból importálnak ugye használt autókat, tehát hogy az ő figyelmeket keltik fel, és utána természetesen jön a pofára esés, mert az a kereskedés, hogyha az eredeti telefonszámán hívjuk fel, mert ugye nem nézünk utána, hogy az a kereskedés valójában még milyen autókat árusít, és megint ugye ezt a védelmi mechanizmust ledobja az agyunk, és nem ezzel foglalkozunk.
Meg akkor, hát nem is érdekel, hogy
meg milyen. Meg hát nem is érdekel ugye, ebből a szempontból.
Hihetőnek tűnik.
Úgy, ahogy mondod, hihetőnek tűnik a dolog, természetesen a foglalót azonnal elutaljuk, és onnantól kezdve megint mehetünk arra, amire a parcakat, hiszen nem fogjuk az autót megtenni, ha felhívjuk ezt a kereskedést, akkor általában az a válasz, hogy bocsánatot kérünk, de nálunk nincsen ilyen autó, miért meg se hirdettünk. Sőt, egy internetes...
És ők nem tudnak valamit tenni?
Nem tudnak tenni, hiszen felteszik a hirdetéseket, lehetne gyanakodni. nekünk kell ugye, mint vásárlóknak gyanakodni azzal kapcsolatban, hogy megnézni a fényképeket, szedett-vedett fotók vannak, az autó különböző...
Mit jelent a szedett-vedett fotó?
Hát, hogy internetről leszedett fényképek, tehát, hogy az autó különböző helyeken van le fényképezve. Tehát, ha én mondjuk a saját autómat eladom, vagy ismerősöm már nem egyszer kértek meg arra, hogy csináljak nekik autós honlapra a hirdetést eladáshoz, akkor én el szoktam kérni az autót, és egy arra alkalmas helyen szépen lefényképezem, miután lemostam, és akkor csinálok róla úgymond egy 10-12 fényképes galériát, és azzal volt az autó meghirdetve. Na most itt mindenféle fényképeken szerepelnek az autók, mit tudom én, parkolóban, áruház előtt, amit éppen a neten találnak, és össze-vissza föl lehet tölteni. A lényeg az, hogy behúzzanak ebbe a csőbe, és már kisebb összegekről szól a fáma, de hát azért, ha belegondolunk, ha csak elkezdjük szorozni az összegeket ezekkel az eurós foglalókkal, azért egy egész szép kis zseppénzt lehet igazából másnak a kárára zsebre tenni. És hát természetesen ugye megint botta lehet ütni ezeknek az embereknek a nyomát, és ez ellen igazából csak a saját éberségünk lehet a vészcsengő, és az, hogy nem utalunk előre. Tehát van nagyon sok tanulsága szerintem ennek a történetnek, hogy ne bolonduljunk meg attól, hogy autót akarunk venni, ne szórjuk el a pénzünket, és csak olyan autóra adjunk ki pénzt, amit előtte meg tudunk nézni, az eladóval találkozunk, a papírokat le tudjuk ellenőrizni, ma már ugye rengeteg adatbázis van, ahol le tudjuk kérni az autóknak az állapotát, volt-e törve, volt-e tekergetve az órája, milyen karbantartásokon vett részt az autó, tehát számos olyan lehetőség van már az interneten, hogy közel kerülhetünk ahhoz a kiszemelt példányhoz, és ezekkel...
De ehhez kell egy alvásszám is, nem?
Ehhez ha nincs is ilyen autója
a csalónak, akkor már azon lebukik, hogyha azt mondjuk, hogy küldjen el, legyen kedves egy alvásszámot, hogy utána tudjak nézni, nyilván nem fog küldeni.
Nyilván nem fog küldeni egy alvásszámot, ez már egy intőjel. Hiszen ez már egy intőjel. Csak ezeket elfelejtjük. Tehát én megmondom őszintén, én tényleg annak idején az előbb első 10 évvel történt esetben le voltam döbbenve, tehát ismerve a családot, hogy egyszerűen megettek egy ilyen dolgot, és kárvalótjai lettek egy ilyen esetnek, és gond nélkül elutalták az összeget természetesen külföldre, és bottal ütötték utána a nyomát. Tehát ez egy alapszabály, hogy lássuk azt az autót, nézzük meg, informáljuk le, és semmit nem utalunk előre.
És ugyebár az e-mail cím sem elég bizonyíték,
nem,
mert hogy
hát
a telefonszám
már...
nem létezik, ugye?
Pontosan. Csak
egy kicsit próbálom összefoglalni magamnak is, hogy tanuljak. A telefonszám nem létezik, az autóról nem tudhatunk meg rendszámot, forgalomba helyezés, semmi ilyesmit, mert sosem létezett.
Így igaz. Ugye?
Nagy valószínűséggel. De az e-mail cím, amin levelezünk, az létezik, hiszen valahol meg kell állapodni. Az alapján nem lehet utánuk menni?
Hát,
szerinted?
Lehet, hogy utána lehetne menni, mert nyomoznak gondolom a hatóságok így internetes címek után. Én ebben nem vagyok olyan perfekt, hogy milyen proxikat, meg szervereket, meg mi mindent lehet itt csinálni. Nem is
de
akarok ebbe belemenni, mert nem akarok
sokra vezet.
Pontosan nem akarok itt nevetségtárgya lenni a tudatlanságommal, de ennek nincs sok értelme. Hát most befejezzük az adást, és 2 perc múlva neked is, nekem is van egy új e-mail címem. Mit tudom én, Pampaléni kukac valami, és már is tudok róla levelezni. Sőt, tudok megtévesztő e-mail címeket is csinálni. Olyan, ami mondjuk esetleg hajaz, vagy nagyon hasonlít egy olyan cégnek, egy jól menő
egy-két cégnek. Betűben különbözik, és már is.
Pontosan, mert már is itt azért egy picikét azért az autóértékesítők, autókereskedők védelmére is kelnék, bár nincsenek rászorulva az én védelmemre, de azért tegyük hozzá, hogy vannak, akik ezt tisztességesen és rendesen csinálják, ezt a szakmát. Tehát itt most nem az volt a célunk, hogy kikiáltsuk, hogy az autókereskedők, a nepperek, azok
mind világos,
itten minden hájjal megkent disznók, és meg akarnak minket károsítani. Nem, sajnos sokan visszaélnek ezzel a lehetőséggel, és csak kimondottan a csaláson alapul a dolog, tehát az autót mindig lássuk, az eladóval mindig vegyük fel a kontaktot, és az autót amennyire csak lehet ellenőriztessük le. Ha ezeken a dolgokon túl vagyunk, akkor lehet a fizetésen, a vegytélen gondolkodni, és utána jöhet az álmodozás. Egyszerűen nem éri meg, hogy fals álmokat kergessünk, és ne essünk a saját csapdánkba. És itt ezzel át is kötnék a második témánkra, amit igazából szeretném, hogyha egy kicsit majd kifejtenél a hallgatóinknak, mert ugye itt arról volt szó, hogy volt pénz, és nincs autó. Viszont, hogyha van pénzük és nincs autó, az most egy másik esetben is előfordulhat. Amit
az új autónál is előfordulhat, ugye?
Pontosan, ez az úgynevezett chip hiány, ez a félvezető hiány. Ugye én azt szoktam mondani itt ismerősöknek, hogy visszatért a régi Merkur időszak, a régi Merkúri állapot, amikor ugye éveket vártunk az autóra, és aztán utána jött 5-6 év múlva egy levél, hogy átveheted a színhibás, kicsit sérült trabantodat, ami nem olyan színű lesz ugyan, amit te szerettél volna, de hát éppen ez van, és nem kell mondjuk 10 évig várni, már néhány évvel korábban is megkaphatod. Viszont tényleg akkor a baj, hogy ha több évet nem is kell várni, bár nekem van tudomásom olyan automodellről, amire több mint egy éves várakozási idő van.
Így van, olyan több is van. Több és nem is, van. Nem is Aston Martin, meg Ferrari.
Nem bizony. Hogy mekkora a baj, azt végül is például érzékelteti a BMW-nek egy olyan megoldása, hogy akinek nem szükséges az, hogy az érintőképernyőt újjal is nyomogatja, hanem elég neki az iDrive-nak a tekerőkontrollere, akkor így is át tudja venni az autóját, mert ezzel már segítenek a vevőnek. Egyetlen egy funkció van, amit nem tud képernyő nyomogatás nélkül a BMW, ez az úgynevezett tolató segéd, ami képes egy alacsony sebességű előremeneti távnak a megjegyzésére, és azt utána szépen úgymond le tudja játszani a hátramenetbe visszafele kamerával. Úgyhogy ha erre a funkcióra nincs szükségünk, akkor megrendelhetjük az adott BMW típust csak kontrolleres vezérléssel. De akkor Gábor, mi is tulajdonképpen ez a chip hiány? Miről is van itt szó? Egy picikét szedjük szét akkor ezt a témát, hogy mi most az autóipar nagy bánata és a vevők bánata?
Hát most már nem is annyira chip hiányról, bár az egész tényleg innen indult, nem is annyira chip hiányról beszélünk, vagy beszélnek, hanem általános alapanyag hiányról. Érdekes módon, ugye az elektromos autókhoz mi kell? Kell mangán, kell lítium, kell rész, kell alumínium. Természetes módon ezekre önmagukban nagy az igény, de műanyagok is hiányoznak. Nem elsősorban azért, bár sok esetben azért is, de nem elsősorban azért, mert a gyártással van baj, hanem ahogy finoman szoktak fogalmazni az elemzők, azok a gazdászok, akik az autóipart vizsgálják, hanem azért, mert megszakadtak vagy töredezettek lettek az úgynevezett ellátási láncok. Uh-huh. Ez azt jelenti, magyarra fordítva, hogy nincs elég kamion, nincs elég raktárkapacitás, nincs elég sofőr. Vagy önmagában hiányzik mondjuk egy átpakoláshoz a targoncás. Hiába érkezik meg a kamion időben, nincs aki levegye. És ezt mind okozta. Ugyanakkor az alapanyagok szűkösségével is számolni kell, hiszen ha nem a műanyagokról beszélünk, a kárpit szövetről, hanem mondjuk az emlegetett ritka földfémekről, uh-huh. mondjuk a kobaltról, mangánról, mi kell még, alumínium, ami a villanyautók
elengedhetetlen része,
az akkumulátornak, így van. Ezeket általában olyan harmadik világbeli országokban, bányákban bányásszák, ahol sem a munkakörülmények, sem a társadalmi körülmények nem megfelelőek, tehát nem csak alulfizetett szegény emberek dolgoznak, hanem nagyon gyakran gyerekek is. Az autógyártók egy része úgy határozott, hogy ők pedig ilyen helyekről nem vesznek alumíniumot, kobaltot, az emlegetett fémeket, lítiumot, tehát ahol kihasználják a dolgozókat, onnan ők nem vesznek. Ez önmagában megemeli az árakat, hiszen akkor az úgynevezett tisztességes bányászok nyilván eleve drágábban termelnek. Ha hozzájuk fordulnak azok is, akik eddig máshonnan vették, akkor megnő a kereslet, tehát természetesen növekszik az ár.
És igen.
Természetesen szűkül a kapacitás, hiszen azokból a bányákból kell kitermelni a hiányzó mennyiséget.
A plusz rendeléseket is, igen.
Így van, amik sok esetben már így is teljes kapacitással működtek. Na de, mindez hogy jön a chipekhez? A chip egy másik téma, de a receptje nagyon hasonló. Amikor kitört a vírus ezelőtt 2 évvel, az autógyártók többsége ilyettében lemondta a chip rendeléseit. Ezek úgynevezett, nem tudok jobb fogalmat rá, ezek úgynevezett konfekciócsipek. Tehát bután érkeznek a gyártósorról, ugye egy chip mit csinál? 2-es számrendszerbe 1-eseket és 0-ákat ad össze és von ki, és sok milliót tud csinálni belőle másodpercenként. Ezeknek a csipeknek a sokasága, vagy néhány ilyen csip, ezekkel a kettes számrendszerbeli műveletekkel működtet mondjuk egy blokkolásgátlót, egy légzsákrendszert, vagy az emlegetett fedélzeti számítógépet az autóban, amit te a BMW példáján mutattál.
Igen,
be.
Őket ott érinti az a dolog, hogy onnan kell kivenni akkor ezt az egységet.
Így van. Illetve nyilván ők is kivehetnék máshonnan, de az már egy döntésük, hogy nyilvánvalóan igen, az ABS-ből nem veszik ki.
Pontosan úgy gondolták, hogy ez az a funkció, amit talán leginkább tudnak az ügyfelek nélkülözni, és talán megéri nekik inkább erről lemondani, és megkapni az autót, ami egyébként tegyük hozzá egy teljes értékű autó. Tehát minden ha ugyanúgy persze, működik benne, minden védelmi szintnek megfelel, a biztonsággal és semmi egyéb dologgal nincs semmi probléma. Azt az egy funkciót,
különben nem is lehetne forgalomba.
Különben nem is lehetne forgalomba hozni, pontosan. Azt az egy funkciót emiatt az alkatrész miatt nem fogja tudni végrehajtani.
Én egyébként ez egy mellékszál olyan márkáról is hallottam a megnevezése nélkül, aki teljes középkonzol nélkül adja át az autót, és azt ígéri, hogy az első szervízre, ha tetszik jönni, akkor a kollégák beépítik a középkonzolt. Na de visszatérve a csipekre, amikor kitört a vírus, akkor az autógyártók ijedtükben, meg a kínai példán okulva, az európai piacokra, meg az Egyesült Államokba szánt autókhoz is lemondták a csipeket is, meg nyilvánvalóan a gumit, a féktárcsát, mindent, mert hogy arra számoltak, hogy jelentősen csökkenni fog a kereslet. Ez ebben igazuk is lett, csökkent is. De a chipgyártók, akik többé-kevésbé monopól helyzetben vannak a világon, mert azt lehet mondani, hogy a világ chipgyártásának jó 80%-át három nagy távol-keleti gyártó uralja, ők pedig természetesen nem jó szolgálati szempontok alapján működnek, azonnal elkezdték árulni ezeket a chipeket másoknak. Ráadásul azok a mások rögtön rá is repültek, mert hogy ezek a mások nem voltak mások, mint a híradástechnikai gyártók, tehát a laptopokba, telefonokba, játékkonzolokba keltek el ezek a csipek, mert hogy azokra meg, mivel a fél világ, hanem az egész otthon maradt és nem járt dolgozni, éppen az ilyen jellegű igények megnövekedése miatt, vagyis amiről az autógyártók lemondtak, az szinte azonnal el is kelt. Apró csavar a történetben, hogy az emlegetett konfekció csipek, amik az autókban dolgoznak, viszonylag buták. Egyszerű technológiákat használnak az autógyártók, főleg azért, hogy megbízhatóak legyenek ezek a szerkezetek. A modern nagy teljesítményű csipek nyilván nagyobb haszonkulcsal gyárthatók, illetve értékesíthetők, vagyis amikor a idézőjeles ócska csipeket az autógyártók lemondták, a helyére tett kapacitás, amit megvettek a mobiltelefongyártók, sokkal drágább, nagyobb haszonkulcsal eladható csipekből állt. Tehát boldogan váltottak az emlegetett monopól csipgyártók egy nagyobb haszonnal kecsegtető ügy vagy üzlet reményében, vagy láttán. És most éppen itt tartunk. Éledezik már az autóipar, az emberek újra vásárolnának autót, de egyelőre nem csak alapanyag nincs, amiről már beszélgettünk, hanem ezek a csipek is hiányoznak. Ha ugye kevesebb chip érkezik az autóhoz, vagy az egy autóba kevesebb beépíthető fajlagosan, mert nincs elég, akkor természetesen ahogy te is mondtad nagyon helyesen, nem a biztonsági funkciókról, hát hanem a kényelmi funkciókról fog majd lemondani az autómárka, és ez történik most. Te is említetted a Skoda vásárlós ismerősödet a csalásos témánál. Én említem az én ismerősömet, aki kinyomozta, hogy az általa megrendelt egyébként nem is nagyon bonyolult, sőt kifejezetten egyszerű szerkezetű családi átlagautó, az a megrendeléstől számítottan azért érkezett meg közel egy évvel később, mert fél évet töltött a gyárudvaron műszerfal nélkül. Elkészült, benne volt a motor, rajta voltak a kerekek, benne voltak az ülések, kitolták a gyárudvarra, és ott várta a műszerfalát, mert nem érkezett meg.
És ennélkül nyilván nem lehetett értékesíteni, mert hát ez egy olyan
funkció. Így van, ez nem olyan dolog, hogy kell-e a tolatórada.
Pontosan, tehát itt muszáj volt ezt az időt az autónak ott kidekkolni a gyártelepen, hiszen ennélkül nem lehetett volna értékesíteni.
Így van, és érdekes, hogy most így hirtelen előtérbe kerültek a chipgyártók, mert őszintén szólva, bármennyire elektronizálódik a világ, és elektronikus a világ, azért a chipgyártók korábban a beszállítók beszállítóinak beszállítói voltak. Tehát az autógyártók nem igazán álltak közvetlenül kapcsolatba chipgyártókkal, ők ugye azokkal a gyártókkal álltak kapcsolatba, aki a rádiót szállította be, aki a blokkolásgátlót, aki a adaptív fényszóró állító elektronikáját, a motorirányító szoftvereket, vagy hardvereket szállította be, úgyhogy hogy most érdekes módon föl kellett venni közvetlenül is a kapcsolatot az autógyártóknak, a chipgyártókkal, hogy legyetek szívesek nekünk újra chipet eladni. Nem nagyon hajlandóak az igazság, ezért vannak olyan kezdeményezések, például az Egyesült Államokban is, hogy mindenkitől független chipgyártást szeretne az Egyesült Államok felépíteni. Természetesen nem állami tulajdonút, ami mondjuk Kínára igaz, de ők is szeretnének függetlenedni a nagy távol keleti chipgyártóktól.
Igen, utolsókból lesznek az elsők, ugye, ha mondhatnánk ezt a dolgot, hogy eddig a chipgyártókkal nem foglalkoztak, hirtelen pedig most ők kerültek a középpontba is. És ha nem is azt mondom, igen, hogy a farok csóválja a kutyát, de azért most igazán megfordultak az erőviszonyok.
Így van, hiszen úgy vagyunk, ezt a példát szoktam emlegetni, hogy kész a cipő, de nincs fűző.
Igen. Igen. És aztán igen, eldöntjük, hogy fűző nélkül használjuk-e azt a cipőt, vagy
igen,
nem.
Igen,
valakinek leesik a lábáról. Pontosan. Tehát lehet alternatív megoldásokat találni. Van gyártó, amelyik keres, van gyártó, aki nem. Ugye nálunk is az árlistánkban, az újságban, ugye alig tudjuk követni a változásokat, nem tagadjuk, hiszen vannak márkák, amik gyakorlatilag teljesen eltűnnek egy-egy adott autógyárnak a kínálatából, és nem azért...
Bocsánat, nem márkák, típusok.
Típusok, igen, bocsánat. És nem azért, mert lejárt a ciklus annak a modellnek, hanem azért, mert éppen nincs gyártásban. Tehát elvileg vesznek fel rá rendeléseket, de azt nem tudják megmondani, hogy mikor lesz majd az az autó újra forgalomban, hogy csak a saját példámból éljek. Tavaly nyár végén voltam az új Peugeot 308-asnak a nemzetközi bemutatóján, itt vagyunk 2022. januárjának elején, és még híre hamva nincs a tesztautónak, és nem is tudja az importőr egyelőre megmondani. Reményeink szerint márciusban talán már lesz az autóból azt, aminek a példányait én már tavaly nyár végén már vezethettem. És egyszerűen nem ért ide még importőri szinten sem ez az új modell. És nagyon sokan vannak így, hogy bevezették a piacra, az autó él, létezik, úgymond ezt idézőjelben mondom, ettől függetlenül az értékesítése nem kezdődhet el, hiszen nem tudnak belőle volumen mennyiséget gyártani.
Világos. De egyébként olyat is hallani, hogy ugye Magyarország nagyon árérzékeny piac. Az itteni autók nem olyan átlagban, nem olyan jól felszereltek, mint mondjuk a német vásárlók által vásárolt autók. Viszont az nem egy olyan nagyon nagy titok, hogy igazán hasznot a jól felszerelt és drágább modellek hoznak. Tehát, ha van valamennyi csipem, én, mint autógyártó, minden jó indulatom ellenére arra gondolnék, hogy azt a néhány csipet akkor egy drágább modellen beépítem be, nyilván, mert nagyobb haszonkulcsal tudom eladni. Következésképpen ezek a piacok, amilyen Magyarország is, már önmagában a vásárlási lehetőségeiből adódóan is háttérbe szorul, mert ha egy nyugat-európai meg tudja venni üvegtetővel, bőrüléssel, akármivel jól felszerelve a bármelyik típust, inkább neki fogja gyártani az ő megrendelését, akárki akármit mond, előre veszi a gyár, hiszen nagyobb
ezen
haszonnal tud gyárni az autót.
Ezen tud több pénzt keresni. Erről egyébként majd egy külön műsorban majd beszélgetni fogunk, hogy milyen extrákat is választunk az autóhoz jellemzően, feleslegesen, illetve nem feleslegesen, és hát tulajdonképpen ennek is köszönhető, hogy egyes típusok el fognak tűnni, vagy éppen eltűnőben vannak a piacról, hiszen kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, így élnek és így dolgoznak az autógyárak is, de ebben most nem mennénk bele, tehát erről majd külön beszélgetni fogunk. Viszont ha már itt a villanyautókról is szó esett az előbbi kis eszmecserében, akkor terveink szerint mindig bemutatnánk egy autót, ami éppen tesztem volt nálunk, vagy éppen van a szerkesztőségnél, és a Kia-nak van most egy új elektromos autója, az EV6, vagy EV6, vagy EV6, ugye többféleképpen mondhatnánk, mi most itt tulajdonképpen majd magyarul EV6-osnak lehetne mondani, mert hogy a Kia nem bonyolította túl a névadási procedúrát, kicsit az olaszokhoz, ugye a Maserati azt mondta, hogy lesz egy szedánom, akkor hogy hívjuk? Hát hívjuk Quattroporte-nek, négy ajtós, kész, és ezzel el volt intézve a dolog. Most a Kia egy hasonló utat járt be, az elektromos autóját EV-nek, tehát az elektromos autó angol kifejezésének a rövidítésével jelöli. Tehát
mert hogy az electric vehicle,
ugye? Igen, pontosan.
EV.
Úgyhogy ehhez nem kellett túlzottan nagy fantázia, a hatos szám pedig igazából most csak így egy lövés a céltábla közepébe, hiszen majd a számsort 1-től 10-ig, vagy éppenséggel nem tudni, hogy hol van a vége. 9-es számról már tudunk, hogy évig 9-es az majd lesz. Majd fel fogja tölteni különféle modellekkel, hiszen a koreai márkának van egy Plan S nevezetű programja, ami tulajdonképpen egy ilyen provizórikus terv, hogy mit is szeretnének ők a következő években bemutatni, fejleszteni. És ki a Hyundai csoport, mert hát ugye tudjuk, hogy a Kia-nak az anyamárkája a Hyundai, nagyon sok mindenben közösek is az autók, elsősorban műszakilag. Villanyautó családokkal fognak majd jelentkezni, és ennek külön márkát is alapítottak, ugye a Hyundai-on belül ott ugye Ioniq-nak hívják a villanyautókat, egyébként ott is számokkal jelölik ezeket. A Kia-nál nincs külön egy kis label, vagy egy ilyen kis mellékág erre létrehozva, viszont a két autó között elég szoros a műszaki rokonság. És
de bocsáss meg, kérdezhetek?
Igen, persze, hogyne.
Mert hogy akkor ennek az EV6-nak vagy EV6-nak mi a Hyundai megfelelője?
Hát ez az, amit még igazából megmondom őszintén, én sem tudok, mert az Ioniq 5-re a Hyundai azt mondja, hogy SUV. Tehát, hogy egy sportos, több célű
szabadidő. Na jó, de aki ránéz, az tudja, hogy nem SUV. Az autógyárak mindenre SUV, ugye szabadidő autó, mindenre azt mondják,
hogy szabadidő autó, amit
körben műanyagoznak.
Igen, ez a divatos, ezt lehet eladni, ezt keresik, minden ezt mondják, hogy SUV. Méreteiben egyébként nagyobb, mint egy olyan kompakt autó, aminek valójában kinéz, mint tengelytávjában, mind a karosszéria méreteiben, de valójában tényleg egy felfújt kompakt, egy hagyományos ötajtós kompaktnak tűnik.
De a méret nem határozza meg a SUV-ságot, ugye?
Nem.
Van egészen pici
hát SUV is. Hát mini SUV-okat is gyártanak, egyre népszerűbbek, ugye Magyarországon a B-SUV volt például a kis autó alapú SUV-okra, amiben egyébként a Kia-nak szintén van a Stonic nevezetű modellje. Ugyanúgy mérettől függetlenül nevezzük SUV-oknak, tehát itt nem erről van szó.
Viszont de ez jó pofa, nem? Hogy, hogy az egyik testvér az ötösként vezeti be ugyanazt a méretosztályt ugyanazon a műszaki alapon, amit a másik hatosként.
Igen, mert hogy
kicsit a padlójuk... Kicsit teszi ezzel?
Igen. Talán? Valószínűleg igen. Ugye a hetesként jön egy nagy SUV a Hyundai Ioniq sorozatába, a Kia pedig 9-esként jelöl egy szintén egy nagy 7-üléses, 7-személyes SUV-ot, úgyhogy hát itt valószínűleg eltérnek a cégen belüli stratégiák, ami nem is baj egyébként, a műszaki alapok közösek, tehát van egy úgynevezett gördeszka, ami hát egy ilyen nagyon furcsa meghatározás, de igazából tényleg ehhez hasonlít a legjobban, hogy van egy padlólemez, aminek a végein vannak ugye a tengelyek, ide lehet előre is villanymotort, hátra is villanymotort tenni, tehát mechanikus kapcsolat nélkül mehet az akár az összkerékhajtás is, és a közepén ugye a padlóban utazik az akkumulátor csomag, és ugye ami jó hatással van eleve a súlypontra, hiszen ez egy nagy nehéz elem, és ez az autónak a legalján található, tehát ennél lejjebb
már. De ugye ez egy padlólemez.
De ez egy padlólemez, igen.
Ez nem alváz,
nem
hát a karosszéria alja.
Hanem ez a karossziának tulajdonképpen az alja, és erre aztán bármilyen felépítményt. Lehet ugye ez tengelytávját tekintve nyújtható, zsugorítható, variálhatók a hajtások, tehát itt tulajdonképpen csak majdhogynem a fantázia szab határt. És ahogy a Hyundai-t az előbb említettük, hogy be lehet kategorizálni, hogy SUV-nak mondják, de valójában nem, az EV6-tal igazából én nem tudok mit kezdeni. Tehát nekem valami ilyen crossover jellegű, legalább 19-szoros kerekekkel, kupés is, sportos is, nagyon érdekes lemezmunkája van, már nincs rajta a Peter Schreier által kitalált tigrisor hűtőmaszk, és az állítólag az elektromos Kiákra nem is nagyon lesz jellemző. Egyébként a formát az a Karim Habib és az ő csapata jegyzi, aki ugye Habib a Mercedesnél is volt formatervező, később megkapta az Infinity-nek a dizájnfőnöki székét, de igazából olyan BMW-nél pallérozódott, és a két márka között a BMW-nél volt formatervező, és ő az, aki most Peter Schreier után átvette a Kia-nál a fő ceruza kezelő szerepét, hogy nevezhetjük ilyen viccesen, és ez az autó már tulajdonképpen az ő munkája, és ami szerintem nagyon furcsa, és nem értem, hogy ez hogy lehetett így megtervezni. Ugye te is emlékszel, amikor az ajtónyitásra kértelek meg, hogy itt van az új EV6-os, nyisd ki, légy szíves az ajtót.
Igen, ez a egyébként olaszos dizájnelem. Ugye megnyomom, és akkor kiemelkedik, és akkor a hüvelyk ujjal megnyomom, és a maradék négy ujjammal, ha nem csípem oda, akkor alá tudok nyúlni, és így nyitom ki, és egyébként belesimul a kilincs teljesen az ajtóba.
Igen. Erre gondolsz? Erre gondolok pontosan. Az elvet értem, hogy a légellenállást szeretném csökkenteni. Ugye a villanyautóknál ez alapvető, ugye mindent a hatótáv szempontjából számolunk,
hát, és akkor... Igen, de ez inkább formajáték, nem?
Abszolút.
Tehát oda néz, milyen kilincse van.
Így igaz. De most egy Fiat Barkettán, ami egy réteg autó, azon elmegy egy, hogy megnyomok egy kis gombot, kijön egy ilyen kis fémpálca, és kinyitom az ajtót. Ami ráadásul
de fordítva kis... nyílt. Ott a igen. Kezem alá nyílt.
Itt viszont itt nem. Itt éppen rossz irányban nyílik a kilincs. Nekem eleve már problémát okoz az, hogy miért kell egy kilincset nyomogatni. Tehát jövök csomagokkal, meg minden egyéb dolgokkal, felszereltség függő, hogy a kilincsek automatikusan kinyílnak, vagy sem. Az alapmodell, ami nálunk volt, azon a kilincs nem nyílik ki. Tehát ott nekem kell hüvelykújjal befelé megnyomni a kilincsnek az elejét, hogy az kinyíljon, utána a maradék négy ujjammal ráfogok, kinyitom, és ahogy kinyitom az ajtót, egy az egybe a négy ujjamat oda is csípem a kilincshez, és az igazán fájdalmas, azt kell, hogy mondjam. És rögtön ez kell az autóval eljátszani a beszállásnál. Tehát én nem értem, hogy a tesztelések azért hogy zajlanak egy gyárban, hogy erre azért nem gondoltak?
Tessék megrendelni az elektromosan előbújó kilincset.
Attól függetlenül csak annyival lesz könnyebb a helyzetem, hogy az kinyílik, de azzal is ugyanúgy becsípem az ujjamat, hiszen az ajtót ki kell nyitni.
Ott hiszen azt is meg kell húzni.
Pontosan. Így igaz, úgyhogy ott igazából csak annyi a segítségem, hogy nem kell nyomogatnom még külön gombot. Szóval ez egy picikét érthetetlen. Innentől viszont szerintem az autó zseniális. Belül nagyon tágas, nagyon kényelmes, szellős, rengeteg hely van mind a két sorban. Már teljesen digitális természetesen a műszerfal, két nagy 12,5 colos kijelző van egymás mellett egy ilyen hajlított elemben. Nagyon jó, középen van egy úgynevezett multimód kijelző, amit mi döntünk el, hogy a légkondinak a kezelő felületét mutassa, vagy pedig azt a fő menüsort, amiről el tudjuk érni az infotainment rendszernek a funkcióit, és meglepetésként a két tekerő gomb is funkcióját tekintve változik. Tehát lehet hangosítani, de azzal tudom beállítani a hőfokot, hogyha a légkondira teszem. Nagyon jó, nagyon érdekes egyébként ez a megoldás. Az, ami az autónál szintén jó hír, hogy már nem csak az elektromos műveknek a töltőoszlopait, hanem más áramvételi helyeket is tud a memóriája, és tudja felajánlani ahhoz, hogy éppen milyen hatótávunk van, és annak alapján tudja az utat megtervezni. Viszont a helykihasználás szempontjából például a középkonzol viszont meg hát az nem, szintén nem sikerült valami jól, mert hogy középre belóg egy ilyen hosszú sziget, ami rajta van a menetválasztó, tehát egy ilyen kis tárcsa, ugye itt váltóról nem beszélhetünk, mert ugye ezekben az autóban nincsen sebességváltó, itt egy tekerőtárcsával tudjuk kiválasztani, hogy előre vagy hátra szeretnénk-e menni az autóval, és akkor ott van az elektromos telefontöltő, és mindenféle egyéb ilyen menetvezérlő
kapcsoló. Mi az az elektromos telefontöltő?
Bármint úgy értettem, hogy a vezeték nélküli, elnézést.
Indukciós.
Tehát az indukciós, igen.
Nem kell bedugni.
Nem kell bedugni, igen.
Én már értem. Indukciós bedugni kérdezhetek? Tanár úr, kérem. Hogy említetted, hogy milyen töltőoszlopokat, töltőhelyeket ismer. De én otthon, vagy a mély garázsban, a társasházban, vagy a kertben, vagy az otthoni garázsomban, a falba dugva is tudom ezért tölteni, vagy ezek már csak a nagyon gyors, egyenáramú töltőket ismerik ezek a modern.
Ez az autó 800... Értem, ez az autó 800 voltos technológiát képvisel, tehát per pillanat ez a legmodernebb, ami van, nagyon kevés autó az. A Porsche használja még ezt a rendszert, Audinak van ilyen autója.
Tehát de jó, de ez a saját rendszere.
Ez a saját rendszere, így igaz.
De én, ha a falból szeretném beletölteni a villanyt.
Azt is lehet, csak hát lehet, hogy megőszülsz, mire egy ilyen hatalmas akkumulátorral felszerelt autó, mondjuk.
De lehet.
Lehet, egyébként lehet, tehát nincs ezzel különösebben probléma. Ugye itt, ami az akkumulátorokat illeti, ebben egy pillanat, azt mondja, ez a 170 lóerős változat volt nálunk. úgyhogy ebben egy 58 kWh-s akkumulátor volt.
Az nem is nagy.
Az nem is olyan nagy, és van még ennél egy nagyobb, az 77,4 kWh-s, és ugye ezt tudod egy fázison 7 kW-tal, három fázison 10,5-11 kW-tal tölteni, ugye ezek a standard értékek.
Egyébként, hát az egy fázison 7 kW, az a dugó, amiről a
az a 230 voltos
így van.
Váltóáramú csatlakozód. Egyébként direkt megnéztem a katalógusban, kijegyzeteltem magamnak kicsit ilyen adatokat. 25 óra majdnem egy ilyen dugaszról a kisebbik akkumulátor, az 58 kWh-nak a feltöltése.
Hát az se akkora vész azért, nem? Hát
azért ez egy teljes nap. Ha mondjuk otthon vagy home office-ban, és egy gyakorlatilag egy 10, mert ezt úgy írja, hogy 10%-ról 100%-os töltöttségig, tehát mondjuk 10%-os töltöttséggel megérkezel haza, és mondjuk otthon vagy másnap home office-ban, akkor nincsen semmi gond, mert az otthoni kis konnektorodról is 100% alatt egy nap alatt, vagy bő nap alatt feltöltődik az autó.
De hát azért csak talán nem 10%-kal érek haza, vagy nem tudom.
Egyébként lehet, nekem az volt a tapasztalatom ezzel a 170 lóerős verzióval, hogy autópályás használattal, tehát ahol tényleg megyek 130-al és nem tartok fel senkit, egy olyan 200 kilométert mindenféleképpen kockázatmentesen lehet vele vállalni.
Városban a kockázatmentesen is, az mit jelent? Bocsáss meg.
Hát az, hogy
nulla,
akkor találok, igen.
Vagy akkor sem lesz nulla.
Akkor sem lesz még
nulla. A range, a hatótáv.
Akkor sem lesz még a range teljesen nulla, tehát ha mondjuk letérek az autópályára, akkor fogok találni még ott a közelben egy töltőt, ahol az autót mondjuk kicsit meg tudom etetni. És ha vegyes használatban vagyok, akkor pedig ilyen 300-310 km az, ami szerintem biztosan vállalható. Ennek a range-nek is van még úgymond plusza. Itt egyébként én minden ilyen tesztautóról vezetek magamnak egy ilyen kis naplót. Itt az van, hogy 10%-os range-jel meg 30 kilométert mutatott a fedélzeti számítógép, és hát ugye az Autobestnél ti csináltatok ilyen villanyautós tesztet, ami kimutatta...
Elő akartam hozni, köszönöm, hogy mondod.
Kimutatta azt, hogy egy teljesen lemerített autó, ami mondjuk a fedélzeti számítógépe szerint már 0%-on van, és
már sípol, fütyül.
Már sípol, fütyül, csilingel, mindent csinál, az bizony még meglepő távokat ugye el tud majd menni.
Így van, hát mondjuk el a két szélső értéket. Ugye nagyon sokan teljesítettek 30 km fölött, tehát még 30-at lehetett menni a nulla kilométeres hatótávtól egészen addig, amíg teljesen megállt, tényleg mozgásképtelen az autó, de a legrosszabb is 14 km tudott még. Normál használatban. Ha egy kicsit óvatoskodunk, akkor azt lehet mondani, hogy a többséggel el lehet menni legalább 20 kilométert, amikor már a fejünket akarja, mert ő azt mutatja, hogy elfogyott az akkumulátor töltése.
Igen, egyébként a Kia e-Niro szerepelt ugye nálatok a teszten, a Kia-tól.
EV6-os nem volt nálunk.
EV6-os az nem volt nálatok még, de a Kia Niro az szerepelt, ami most már 2 éve Magyarország kedvenc villanyautója egyébként. Tehát ezt csak mint ilyen sajtóhír formájában jegyzem meg.
És nálatok, az mit jelent, hogy a legtöbbet abból vettek?
Igen, 2020-ban és 2021-ben is Magyarországon az elektromos autókból a Kia e-Niro volt az, amiből a legtöbb fogyott. És nálatok az Autobest teszten 11,7 kilométert ment még az e-Niro, miután azt mondta, hogy itt a véges, ne tovább. Tehát azért itt, ha azt veszed Budapesten belül, ha mondjuk használod, de hogy ne legyünk főváros centrikusak, lehet ez akár Szeged, Győr, vagy bármelyik ilyen nagyobb város. Szerintem 10 kilométeres hatótávú körön belül azért lehet egy töltőt találni. Tehát amikor az a villanyautó tényleg azt mondja, hogy akkor vége, akkor onnantól kezdve azért 10 kilométer még azért ad egy olyan rugalmasságot, hogy akkor fel lehet még készülni, hogy akkor lehet töltőt találni. De én mondom, én autópályán 200 és egy vegyes használatra ugye 300-310 kilométerre szavatolnám ennek az autónak a használhatóságát, mert szerintem ezzel az akkumulátorral tud, és ráadásul olyan időszakban volt nálam az autó, hogy már kellett a fűtést és minden egyéb dolgokat használnom. Így jött ki egyébként majdnem 19 kilowattórás fogyasztás 100 kilométerre, és itt kell megjegyeznem, hogy viszont a fűtésével én nem voltam elégedett. Tehát én nem vagyok egy különösebben fázós, de itt ezt az elektromos fűtést, mert ugye itt egy hőszivattyús rendszer dolgozik ebben az autóban, hogy ezzel is az akkumulátort kíméljük, és ne a hatótáv rovására menjen, ami egyébként arra megy. tehát itt azért, hogyha kapcsolgattuk a fűtést, ahogy a ventilátor fokozatokat állítottam egyre feljebb, úgy ment lefele szépen a hatótávnál a range a kilométer a fedélzeti számítógépen. Én nem voltam ezzel elégedett, én fáztam ebbe a kocsiba, megmondom őszintén. Én szeretek azzal trükközni egyébként, hogy először bekapcsolom az ülésfűtést, utána bekapcsolom a kormányfűtést, mert egyrészt, hogy a közérzetemet így sokkal jobban javítja, és sokkal kevesebb energiába kerül, mint ugye az egész légteret felfűteni bármilyen autóban. De hát itt, amikor már mínuszok jönnek, vagy nulla fok körül van a hőmérséklet, akkor már azért ez kevés. És azért nem fogok három pulóverbe, sapkába, meg mindenféle dologba, sínadrágba beülni az autóba, mert éppen villanyautót használok. Úgyhogy én szerintem a fűtése ez egy gyenge pont. Ami viszont nekem nagyon tetszett, a dupla csomagtartó például, tehát hogy van elől is egy, az első kerékhajtású, amit a tisztán hátsó kerékhajtású verziókban, ahol elől nincs villanymotor, ott egy 52 literes üreg van, a pedig összkerékhajtású, mert vannak ilyen változata is az LV6-nak, ott pedig egy 20 literes kis dobozt lehet találni. Az 52 literesben tökéletesen elfértek a töltő kábelek, és ezzel nem kellett az egyébként nem kicsi csomagtartóból rabolni a helyet. Azt hiszem literre 490 alapból és olyan 1300 literig bővíthető, tehát egy viszonylag jól használható csomagtartója van az autónak, és akkor előre szépen oda be lehet tenni. Egyébként teljesen úgy néz ki ez a fedél, mintha ott egy motor lenne. Tehát ugye amikor felnyitjuk egy hagyományos autónak a gépház tetejét, akkor általában valami burkolatot találunk a hengerfejre rátéve, és alatta van ugye a motor. De ez tökéletesen így néz ki ez a burkolat, de attól függetlenül az egy csomagtartó. És amit
de itt, még, is, itt igen, is van motor, vagy nincs motor? Itt nincs. Is lehet motor, ugye?
Lehet motor egyébként, vannak is ilyen
már villanymotor.
Villanymotor természetesen.
Amiről beszéltél, igen.
Igen, tehát ebből van összkerékhajtású is, és hát van ebből egy igazán sportos 585 lóerős változat is, ami azért már elég brutális. 3,5 másodperc alatt van a 100-on, és 260 km/h-nál van a végsebesség leszabályozás. Ezzel az a Kia azért odapörköl egy kicsit a prémium márkáknak is, hogy itt az Audi, BMW, Porsche, Mercedes 4-es villanyautói közé ilyen menetteljesítményű autót beenged, ugye ez nem szokás. Általában 200-nál, 180-200-nál szoktak leszabályozni ezek a villanyautók. A kisebb teljesítmény...
Takarékosságból.
Igen.
Mennének többet is?
Mennének többet is. Egyébként a Volvo már áll arra, hogy 180 km/h-nál egyik autója sem megy gyorsabban. Majd erről is beszélgetünk, szerintem ez nem is lenne baj, hogyha ezt egységesítenék ezt a rendszer, de ez egy külön téma. De a lényeg az, hogy amit igazából ez az autó nagyon-nagyon jól tud, hogy egy powerbankként is lehet használni, bármilyen furcsa. Ugye van egy olyan funkció, hogy az autót nem csak te töltöd, hanem maga az autó is tud tölteni, és arról tud üzemeltetni különböző eszközöket. Hogy konkrétumot tudjak mondani, 3,6 kW az a teljesítmény határ, amit engedélyez. Természetesen nem arról van szó, hogy utána az autó ott marad egy adott helyen, és akkor nem tudsz vele elindulni. Tehát ő arra azért a rendszer figyel, hogy hol van ez a határ, amikor a hatótáv rovására menne már ez a dolog. De a lényeg az, hogy mondjuk elmész a kis víkendházadba, és ott mondjuk szeretnél működtetni egy ilyen kis mobil hűtőszekrényt, vagy egy légkondit, vagy egy nagyképernyős tévét, vagy bármi ilyesmit, amivel ott...
Le akarom nyírni a füvet,
akár
és mondjuk... beleromolott a benzines főnyíromba.
Igen, igen, és mondjuk van egy...
El kell kérni a szomszédtól,
igen,
villanyos.
El kell kérni a szomszédtól a villanyos, de nincs feltöltve, vagy éppenséggel akarsz egy kis kávéfőzőt üzemeltetni, vagy bármi ilyesmit, amihez áram kell, és mondjuk kint vagy valahol egy határban, és ott sehol nem tudsz egy konnektort bedugni. Na, akkor ha van egy LV6-osod, akkor abban viszont van egy konnektor a hátsó ülés alatt, és oda lehet.
De ez egy konnektornak látszó konnektor?
Ez egy konnektornak
látszó konnektor. Olyan, mint a falban van.
Pontosan, ez ugyanúgy néz ki. Az az autó, az Autóslap című újságunkban, ugye a tesztjében ezt meg lehet egyébként fotón is tekinteni, hogy egy picit itt reklámozzam magam, de vagy magunkat, és... akár másik villanyautót is lehet tölteni addig a bizonyos teljesítményhatárig, és ez nagyon egy jó pofa dolog. Egy napot például nekünk azt mondták, én ezt nem próbáltam ki, ezt a funkciót, tehát csak azt tudom továbbadni, amit a, ki a műszaki szakembereitől kaptam, hogy mondjuk egy légkondi, egy ilyen mobil légkondi, vagy pedig egy nagy képernyő színes tévének a működtetése az így egy napot simán el lehet, tehát vele működtetni, tehát kimész mondjuk a kis telkedre, akkor ezt tudod használni gond és problémamentesen. Úgyhogy, és ez egy jó pofa dolog, mert ez az autónak a használhatóságát azért fokozza, szerintem, legalábbis. De azért a villanyautózásra itt visszakitérve, tehát itt azért még mindig itt tartunk, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, jó pofa dolog, ez a jövő, mindenki erre akar ráállni, ugye pedzegetik, hogy az Alfa Romeo 2026-tól, tehát 4 év múlva már semmi más nem fog árulni, csak villanyautót. A Jaguar is bevallotta, hogy köszöni szépen, kifuttatja azokat a modelljeit, amik most vannak, és crossoverek, SUV-ok és kizárólag villanyhajtással próbál létezni. A Volvo szintén ebbe az irányba megy, és hát ugye a Kia-nál itt említettük ezt a Plan S-t, ők azért 2025-26-ig nem fogják kidobálni az összes belső égésű motoros járműveiket, viszont 11, globálisan 11 vadonatúj elektromos hajtású modellel fognak megjelenni, ami hát azért egy elég imponáló szám, tehát egy az egybe ebbe az irányba fordult a világ, viszont Gábor, szerinted kinek éri meg, vagy ki az, aki most villanyautót akar vásárolni, egyáltalán milyen tanácsot tudunk esetleg adni azoknak, akik ebben gondolkodnak?
Hát ez egy másik műsor.
Igen.
Ez egy másik műsor. De én úgy gondolom, hogy most, ma, tehát 2022-ben józan ésszel azt lehet tanácsolni mindenkinek, hogy első autónak egyelőre ne vásároljon villanyautót. Nagyon kevés olyan villanyautó van, ami épp úgy alkalmas a nyári nyaralásra, mert elég hosszan és elég tud menni egy töltéssel, és elég gyorsan tölthető is ehhez, és el lehet vele járkálni a városban. És több márka van, aki azt csinálja, az én tapasztalataim, információim szerint, hogyha az ő villanyautójából vásárolsz, bármelyik villanyautó típusából, nem tudom, hogy a Kia csinálja ezt bárhol, nem magyarországi info, ez külföldi info, amiről most beszélek, akkor évente 2 hétre kapsz egy kifejezetten nyaralásra alkalmas, kiránduló benzinmotoros vagy dízel autót ettől a márkától, illetve attól a kereskedőtől, akitől a villanyautót vetted, azért, hogy ezt a
hogy ne legyen a korlátok közé szorítva.
A ma még meglévő hátrányát. Így van, én azt szoktam mondani, hogy akkor lehet azt mondani, tényleg nyugodtan, tudom, hogy a zöldek azt mondják, hogy már most tökéletes a villanyautó, és arra kell váltani. Tény, hogy e felé tart a világ, és nem is akarja ezt szerintem senki visszafordítani, de az igazi az lesz, amikor akkora térfogatból, mint egy mostani 50-60 literes üzemanyagtartály, tudunk, és ez lesz az akkumulátor, tehát egy akkora térfogatú akkumulátorból, mint egy mai üzemanyagtartály, ki tudunk venni akkora hatótávot, mint egy mostani 60 literes üzemanyagtartályból, tehát közel 1000 kilométert, és tudom, hogy vágyálom, 3 perc alatt föl lehet tölteni 50 liter benzinnel vagy gázolajjal, de ha mondjuk, ha ezt az ekkora méretű és ekkora hatótávú akkumulátort föl tudjuk tölteni mondjuk fél óra alatt 0-ról 100-ra, akkor senkinek nem lehet panasza abból a szempontból, hogy a villanyautó használatósági kompromisszumokra kényszeríti.
Igen,
de ettől még messze
vagyunk. Ettől még megy az, hogy messze vagyunk, és az 1000 kilométeres hatótávról jut eszembe, hogy amikor ezt az autót, Tesla autót én átvettem, akkor ott egy kereskedő ismerőshöz leültem addig, amíg a papírokat előkészítették, és kicsit így beszélgettünk villanyautós dolgokról. Éppen akkor kapta meg ő is az új szolgálati autóját, így a karácsonyi ünnepek előtt, ami egyébként szintén egy villanyautó volt. És mondta, hogy olyan furcsa, hogy amikor így emberekkel beszélget, leülnek hozzá és érdeklődnek villanyautókról, akkor rögtön az van, hogy ezt én nem veszek meg, mert ennek a hatótávja. Mert én ezzel nem tudok elmenni 800-900 kilométert. Uh-huh. És akkor mondta a kereskedő, hogy visszaszokott ilyenkor kérdezni, hogy hölgyem vagy uram, mikor mented utoljára egy húzamban 800 kilométert? És azt mondta, 10-ből 10 ember nem tudta megmondani. Legalábbis azok közül, akik így leülnek érdeklődni a villanyautókkal kapcsolatban.
Ebben sok igazság van, de a töltés lassúsága akkor is tény.
Az
tehát,
tény.
Ha csak 50 kilométert megyek, igen.
Akkor igen, nem, igen, igen, akkor sem.
Akkor is.
Adódhatnak azért problémáim, de hogy még nagyon kevesen gondolnak bele, hogy ez tulajdonképpen még egy jó társasjáték. Én azon szoktam aggódni, hogy amikor általában villanyautót töltök, akkor én azt 90-95%-ban utcai oszlopokról teszem meg, mert lakótelepen, panellakásban magasan lakom, tehát az nem megoldható, hogy én itt hosszabbítót leengedek a hetedik emeletről, és akkor arról töltöm a ház előtt parkoló villanyautót. Tehát igazából azoknak jó, akik az otthoni töltésüket is meg tudják oldani. Most legyen akár az megújuló energiaforrásból napelemesen, vagy bármi ilyesmi. Ez megint egy kicsit messzire vezető téma. Ugye a munkahelyükön is tudják esetleg tölteni. Viszont tényleg az, hogy az egységnyi energiát mennyi idő alatt veszi fel ez az autó, és az, hogy mire akarom én használni. Ha folyamatosan vidékre kell járnom, akár hetente többször is, akkor még nem biztos, hogy a villanyautó az nekem való. Jobban járok akkor mondjuk egy plug-in hibriddel, tegyük fel, amivel tudok napi szinten már akár 40-50 kilométereket megtenni villannyal, mondjuk a belvárosi jövésmenésemet, vagy akár az agglomerációból, de ha messzire kell menni, akkor még mindig ott van egy belső égésű motor, ami jellemzően ugye benzines, és kevesebben csinálnak plug-in hibridből dízelt. De a villanyautó szerintem még azért tervezést igényel. Hiába mondogatjuk, hogy már itt vannak luxus autók, amik 6-700 kilométereket is el tudnak menni, egyébként ahhoz nagyon ideális állapotok kelljenek, hogy ezek az autók is tudják ezeket a nagyon szép távolságokat. Meg amin én aggódni szoktam, hogy jó villanyautó, de itt az említett lakótelepen, ha kinézek az ablakból, és hirtelen azt látnám, hogy mondjuk ennek az autó mennyiségnek a háromnegyede hirtelen villanyautó lenne, na akkor mit csinálnak? Úgyhogy mondjuk ennek a cserének azért az ideje az még nem holnap fog eljönni, már csak az árak miatt sem, hiszen a villanyautók sokkal drágábbak per pillanat, mint egy hagyományos belső égésű szerelt autó, úgyhogy szerintem ettől még nem kell tartani, minden esetre azért oda kell figyelni, és figyelni kell ezekre az új technológiákra. És aztán előbb-utóbb elérkezünk majd ahhoz a ponthoz, amit említettél, hogy gyorsan feltölthető, nagy hatótávolságú autók, mert egyébként szerintem a villanymotor egy autó hajtására az tökéletes, tehát zajmentes, rezonanciamentes, hirtelen ott van az a nyomaték, amire szükség van, tehát én kifejezetten...
Könnyű.
Pontosan, én kimerem azt jelenti, én szeretek villanyautót vezetni, nagyon jó dolog, ettől függetlenül még szerintem, ahogy te is mondtad, akinek első autó, vagy kifejezetten egy autóra van, és nagy családos, vagy bármi ilyesmi, és sokat utazik, még nem a villanyautó a megfelelője.
Hát van itt egy záró gondolat, bocsáss meg, még villanyautóson eszembe jutott. Ugye én lassan 25 éve végeztem a Műszaki Egyetemen, ott volt egy hajtástechnika professzorunk, aki azt mondta, hogy kollégák, az én generációm, ő már akkor is 70 felé volt, az én generációm megalkotta önöknek, mondta így kedvesen, a kiváló hatásfokú, messze 90%-os hatásfok fölötti hatásfokú villanymotorokat. Önöknek már csak a megfelelő akkumulátort kell megtervezniük, és megvan az elektromos autó.
Volt ebben némi igazság, hiszen annak idén a múlt század... Meg egy kis pikírtség, és igen, de egyébként a múlt század fordulóján, tehát itt az 1900-as évekről beszélünk, Magyar Posta, a Magyar Királyi Posta már villanyautókat próbált és rendszeresíteni is szeretett volna. Úgyhogy ilyenek voltak. Én magam a Közlekedési Múzeumban is többször láttam azt a Bergmann típusú elektromos teherautót, ami ott volt nálunk itt a raktárban, és az a múzeumnak még egy mai napig egy szép tárgya lenne, hogyha fel lenne újítva. Úgyhogy, de már akkoriban is megvolt. És aztán a Pulitól kezdve minden egyéb ilyen kis magyar járműben azért már voltak villanymotorok, tehát ez nem egy új technológia, itt valójában az elektronika és a töltés lesz majd az, a töltés gyorsasága, ugye az energia csere. Ugye erre próbálták ugye hogy elektrolitot tankoljunk az autóba, és akkor nem az akkumulátort kell töltögetni, hanem tulajdonképpen egy benzinkúthoz odaállsz, és felveszed ezt az elektrolitot, és akkor ennek a lebontásából ugye jut elektromos áramhoz a motor, mindegy, ez most egy másik technológia, de én emlékeim szerint valami 600 literes tartály volt egy ilyen Porsche Panamera méretű autóban, ugye, mert volt ebből egy prototípus, még a Genfi autószalonról láttam is.
Igen, egy svájci cég csinálta.
Nano Flow Cell, vagy valami ilyesmi volt a neve, most szégyen szemre nem biztos, hogy jól
ejtem, vagy jól mondom. Jó pofa ötlet, de kivitelezhetetlen.
Igen. Tehát ha önmagába belegondolunk, az önmagába 6-700 kiló plusz súly. Tehát amíg ezt az elektronitot feltankolja ez az autó. Úgyhogy. Na mindegy, egyelőre az elektromos autózás világát nem váltjuk meg, viszont a Kia EV6 szerintünk egy egészen jól sikerült, néhány apró bakitól eltekintve egy egészen jól sikerült és kellemes autó volt számunkra, és akkor ennek a részleteit természetesen majd az autó, az autóslap hasábjain meg lehet tekinteni és meg lehet nézni. Hát köszönjük szépen a figyelmet így elsőre, úgyhogy velünk voltatok, hogy hallgattatok minket. Várjuk egyébként az ötleteket, igen, ezt szerettem volna kérni, hogy azautókukac@azautó.hu e-mail címre nyugodtan írjatok nekünk levelet, ötleteket, témát, akár érdekvédelem, akár autós műszaki dolgokkal kapcsolatban, hogy mik azok, amik érdekelnek benneteket, és amiről tudunk beszélgetni. Műsorunkat pedig már el tudjátok érni a social media felületeinken, természetesen a honlapunkon is, úgyhogy töltsétek le és hallgassátok a podcastünket. Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!